Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, március 23-a van, köszöntöm Önöket. Az egészségkód első részében dr. Farkas Eszter biológussal, a Szegedi Tudományegyetem tanárával, az agyi keringés és metabolizmus kutatócsoport vezetőjével, a stroke természetéről és gyógyszeres kezelésének kutatásáról, valamint kockázatairól beszélgetünk. A műsor második felében a post-covid szindrómáról lesz szó, hogyan dolgoztuk fel a járvány okozta bizonytalanságot, és mi maradt velünk a covid óta, vagyis változtak-e a megküzdési módszereink az elmúlt 3 évben? Sárkány Kinga pszichológus lesz velünk.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
A Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ együttműködésével még 2021-ben létrejött az agyi keringés és metabolizmus kutatócsoport, amelynek a vezetője dr. Farkas Eszter itt van velem a vonalban. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Mielőtt rátérünk arra, hogy a kutatócsoport mivel foglalkozik, ön még a felvétel előtt elmondta nekem, hogy a stroke kutatásával foglalkozik évek óta, de ön biológusként teszi mindezt. Érdekel az, hogy a stroke-ról abban az időszakban, amit ön erre rászánt az életéből, mit tudott meg?
Hát a stroke kutatással, vagyis az agyi keringés megbetegedéseinek kutatásával körülbelül 25 éve foglalkozom. És hát ez idő alatt sok minden történt a stroke-kal kapcsolatosan. Az elmúlt időszakban, az elmúlt 20 évben két olyan dolog került be az orvoslásba, ami nagyon fontos és segít a stroke betegeknek a felépülésében. Ez az agyi eret elzáró vérrögnek a feloldása, illetve az agyi eret elzáró vérrögnek a fizikai eltávolítása műtéti úton. Ez a két dolog az, ami az elmúlt időszakban jelentős áttörést jelentett a stroke gyógyításában.
Biológusként egyébként mi az, amit úgy érez ma, ugye 25 év az elég sok idő ehhez, hogy nem fog tudni megoldást találni rá a következő 25 évben mondjuk? Tehát a stroke kutatásán belül van ilyen?
Igen, azt hiszem, hogy van egy nagyon nehéz kutatási terület, mégpedig a stroke-nak a gyógyszeres kezelése, a stroke következményeinek a gyógyszeres gyógyítása. És itt létezik egy úgynevezett translációs blokk, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok gyógyszerjelölt molekulát teszteltek a kutatók kísérletes laboratóriumi körülmények között, amelyek kísérletes körülmények között hatékonynak bizonyultak. Amikor azonban betegeken szerették volna alkalmazni ezeket a gyógyszereket, akkor a várt pozitív hatás az sajnos nem érvényesült. Úgyhogy ez egy nagyon sok kihívásokkal tarkított kutatási terület, és nagyon fontos, hiszen azok a betegek, akik nem részesülhetnek a érrög feloldását vagy eltávolítását célzó terápiákban, azoknak a betegeknek is kellene valamilyen más gyógymódot felajánlani. Jellemzően a vérrög eltávolításának van egy nagyon szűk időablaka, ami azt jelenti, hogy ha a beteg a stroke után 4-5 órán belül betegellátó intézménybe, kórházba, klinikára kerül, akkor ez az érelzáródás ez feloldható. De jellemzően a betegeknek körülbelül az 1/5, akik ebben az időszakban, ebben a korai stádiumban már orvosok közelébe kerülnek, és azok, akik nem jutnak ilyen gyorsan betegellátó intézménybe, nekik is kellene valamilyen gyógymód, ami jelen pillanatban nem áll rendelkezésre.
De az okokat lehet tudni, hogy miért ilyen későn kerülnek orvoshoz? Tehát egyáltalán a felismerés az megtörténik-e, hogy stroke-kal áll szemben valaki?
Hát ez egy nagyon fontos kérdés. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy adott tünetegyüttes az egy stroke-ot jelent. Azt szoktuk mondani mindenkinek, hogy figyeljen az arc aszimmetriájára, hogyha a szája sarka lóg, vagy a beszédben a szavak formálásával problémája akad, fél oldalán elgyengülnek a végtagjai, vagy végtagbénulást érez. Ezek intőjelei a stroke-nak, és azonnal orvoshoz kell fordulni. Azok, akik nem ismerik fel azt, hogy ezek a stroke jelei, ők valószínűleg nem jutnak időben orvosi ellátáshoz. A másik dolog pedig az, hogy sok beteget álmában ér a sztrók, és akkor már reggel, amikor felébred ezekkel a tünetekkel, akkor valószínűleg késésben van, bár az ilyen felébredéses sztrókot, hogyha időben ellátásra kerül, akkor tudják kezelni, de ez is késlelteti az ellátásnak a megkezdését.
Ahogy az előbb említettem, szeretnék beszélni az agyikeringés és metabolizmus kutatócsoport munkájáról. Mikor kezdték a munkát, és pontosan mi az a szakterület, amit kutatnak?
Hát ahogy a bevezetőben is említette, a kutatócsoport 2021 óta részesült támogatásban, és akkor jött létre. És miatt a stroke betegségnek a kor folyamatait vizsgáljuk laboratóriumi körülmények között. Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogyha egy érelzáródást egy agyi ödéma követ, akkor ennek az agyi ödéma kialakulásának mik a lépései, melyik sejteket érinti, ezek a sejtek miért és hogyan vesznek fel vizet és duzzadnak és járulnak hozzá ehhez az ödéma képződéshez. Ami egyébként nagyon veszélyes, mert hogyha a stroke után egy nagy ödéma kialakul az agyban, akkor az sajnos 80%-os eséllyel halálozáshoz vezethet.
Van egyébként arra bármilyen statisztika, hogy Magyarországon hány ember esik át stroke-on évente?
Igen, hát a központi statisztikai hivatal az készít ilyen statisztikákat, és hát általában úgy tudjuk, hogy évente 40-50 ezer új stroke eset történik Magyarországon, ami azért igen magas szám.
Nagyon sok, igen. Ezeknek az okait egyébként nem tudom, hogy lehet elégszer mondani. Mindig hallunk nyilván olyanokat, hogy életmód, stressz, magas koleszterin, nem tudom, mik vannak még, zsírgazdag életmód. Ugye van a zsírszegény, meg hogyha van, akkor van zsírgazdag is. Tehát, hogy ezek is talán hozzájárulnak, de önbiológusként hogy látja, mi a legfontosabb tényező?
Hát elsősorban a keringési és érrendszeri betegségek jelentenek kockázatot, illetve az életkor. Az életkor olyan értelemben jelent kockázatot, hogy a sztrókos történések zöme az 50 éves kor felett történik, és ez egy exponenciálisan növekedő tendencia, ami azt jelenti, hogy 50 éves kor felett 10 évente megduplázódik a stroke-nak a kockázata. Tehát maga az életkor az egy nagyon fontos kockázati tényező. A keringési betegségek esetén pedig az érelmeszesedés, a koleszterin dús diéták következtében megtörténő érelmeszesedés, illetve szívritmus zavarok, az úgynevezett pitvar fibrilláció, azok, amelyek jól ismert kockázati tényezők.
A szívritmus zavar? Az is?
Igen, 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 mert akkor keletkezhetnek olyan úgynevezett embólusok, amik a véráramba jutva a vér felmossa ezeket az embólusokat az agyba, és ott egy agyi érben megrekedve érelzáródást okoznak.
Ezt csak azért kérdeztem vissza, mert szívritmuszavarban elég sokan szenvednek, ha csak időszakosan is. Tehát, hogy az egy ilyen stresszes időszakban, vagy amikor nincs sok alvás, például akkor a szívritmuszavar az felmerül. Mitől nálam is felmerült, nem olyan régen.
Az sajnos egy kockázati tényező, igen. Akinél ismert az, hogy hajlamos rá, ott nyilván a kardiológusok kezelik ezt a jelenséget, de hát való igaz, hogy stressz következtében is előfordulhat.
Beszéljünk egy picit a személyre szabott gyógymódokról. Az, hogy ez hogyan lehetséges, az érdekel, de az is, hogy ha most ugye a személyre szabott gyógymódokat eléggé reflektorfénybe helyezték, hogy eddig mi volt? Tehát, hogy eddig, ha most személyre szabott, akkor eddig majd miért nem volt személyre szabott, ha ezt így lehet kérdezni?
Hát az, hogy nem volt személyre szabott, az azt jelenti, hogy ha egy beteg egy adott betegséggel, ebben az esetben sztrókkal kórházba került, akkor függetlenül az életkorától, függetlenül társbetegségeitől meg volt szabva, hogy kell ellátni. A személyes orvoslás az azért egy fontos szempont, és azért került reflektorfénybe, ahogy említette, mert ez a megközelítés az egyes beteget külön vizsgálja. Az azt jelenti, hogy ha a betegnek vannak az ő rá jellemző társbetegségei, őrá jellemző tünetei, akkor ezeket figyelembe veszik. Általában úgynevezett biomarkereket használnak ehhez, ami azt jelenti, hogy például a vérvétel kapcsán a vérből visszatudnak mérni bizonyos molekulákat, amik a betegségnek a súlyosságát vagy előrehaladottságát jelzik, akkor ezeknek a méréseknek a segítségével az adott betegre tudnak diagnózist felállítani, és az ő konkrét diagnózisa szerint tudják gyógyítani.
Itt már többször felmerült az orvoslásban a mesterséges intelligencia használata. Önök ebben a kutatócsoportban használják-e, illetve felmerült-e a mesterséges intelligencia haszna?
Mi nem használjuk, de a gyógyászatban egyre több olyan alkalmazás van, ahol a mesterséges intelligencia akár betegségek diagnózisában is segíthet.
Beszélünk egy picit az öngerjesztő depolarizációról? Nem játszom el, hogy tudom, miről van szó, inkább megkérdezem, hogy ez micsoda, a kis jegyzeteimben benne van.
Igen, hát pontosabban ezt a jelenséget terjedő depolarizációként nevezzük, ismerjük. Ez egy olyan jelenség, ami az agyban akkor jelentkezik, amikor az agy egy akut, egy hirtelen sérülést szenved el. Ilyen a stroke betegség is például, de ilyen a zárt koponya sérülés is, hogyha például valaki közlekedési balesetet szenved, vagy elesik és beüti a fejét. És ezekben a hirtelen fellépő agysérülésekben az agyban az idegsejtek összehangoltan, úgy hívjuk ezt, hogy depolarizálódnak, elveszítik a membrán potenciájukat. És hogyha ez a membrán potenciál elvesztése, ez a helyzet hosszantartóan fönnáll, akkor ezek az idegsejtek ennek következtében elpusztulnak.
Beszéljünk egy picit a stroke utóéletéről. Mindenki egyébként ezt kérdezi, amikor valakit ez elér, akkor 100%-osan föl tud-e épülni? Vagy mindig marad valami pici maradvány a betegségből?
Hát az, hogy milyen mértékben tudnak felépülni a betegek, az függ attól, hogy mekkora az az agyterület, ami károsodik a stroke esetén, illetve hogy hol van ez a károsodás, a károsodott agyterület milyen funkciót lát el a testben, tehát mozgat, beszédet kontrollál, ettől függ az, hogy milyen funkciókiesés lesz a stroke következménye. Hát sajnos a statisztikák itt is elég rosszak, mert úgy tudjuk, hogy a betegeknek kb. 15%-ánál beszédzavar lép fel és marad is fenn. A betegek körülbelül a felénél féloldali végtagbénulással kell számolni, amit nem lehet gyógyítani.
Miért nem lehet? Azt mikor mondja ki az orvostudomány, hogy valamit nem lehet gyógyítani?
Hogyha hónapokon keresztül a rehabilitáció ellenére is fennmarad ez a bénulás. Tehát a sztrókos betegeknek a gyógymódjában egy nagyon fontos dolog a rehabilitáció, hogy újra tanítják azokat a mozgásokat vagy a beszédet, ami a sztrók következtében sérült. Hogyha fiatalabb az ember, akkor más agyterületek könnyebben átveszik a kiesett funkciót, a sérült résznek a szerepét. Időskorban ez már azért sokkal lassabb és nehezebb.
Hát, hogyha már beszéltünk az utóéletéről, akkor beszéljünk a megelőzésről is, jó? Tehát, hogy azért ez szerintem épp úgy fontos. Tudom, hogy nem orvos, hanem biológus, de biológusként lehet, hogy másképp látja, hogy a sztrókot hogyan lehet megelőzni.
Hát ez egy nehéz kérdéskör, mert a sztróknak a megtörténte, bekövetkezte, az megjósolhatatlan. Hogyha azokat a kockázati tényezőket, amikről beszéltünk korábban, tudja valaki csökkenteni, akkor ezzel a stroke kockázatát is tudja csökkenteni, például egészséges életmóddal, zsírszegény diétával, mozgásgazdag életmóddal, tehát mindazokkal, amiket el szoktunk mondani minden betegség megelőzésére, ezekkel csökkenthető a betegség előfordulásának a kockázata.
Stresszmentes életmód, ezt is szokták mondani.
Hát amennyiben lehet, igen.
Az elmúlt 25 évben egyébként találkozott olyan esettel, vagy hallott olyan történetet, amin ön megdöbbent? A stroke-kal kapcsolatban persze.
Hát voltak olyan esetek, és a családban is volt olyan eset, amikor pozitív értelemben nagy meglepetésre egy nagy stroke esetén teljes felépülés következett be.
És ezen ön megdöbbent?
Igen, igen, mert hogyha egy nagy agyat ellátó eret érint ez az elváltozás, akkor azért a felépülés esélye az mindig részleges. És abban az esetben, ha egy ilyen nagy érrelzáródás után teljes felépülés következik be, az egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés. Mm.
Ugye az agyi keringés és metabolizmus kutatócsoportról beszélgetünk, vagy hát ennek apropóján. Ha nem tudom hány évre terveznek, de most ugye 25 éve foglalkozik a stroke természetével biológusként. A következő 25 évben mit vár el a saját kutatásaitól?
Hát nagyon-nagyon reméljük azt, hogy azok az eredmények, amiket a laboratóriumban látunk, azok át tudnak kerülni a klinikumba. Ez legyen akár egy gyógymód, hát legjobb esetben arra számít az ember, hogy egy olyan gyógymódot tud kikísérletezni, ami később a betegellátásban is megállja a helyét, és a betegeknek a felépülésén tud segíteni.
Min múlik, hogy átkerüljön a klinikumba?
Hát ez sok mindenen múlik. Laboratóriumi pozitív eredmények azok általában kísérletesek, ami azt jelenti, hogy nem emberi szöveteken nyerjük ezeket az eredményeket. És azért az emberi szövetek mindig egy picikét másként viselkednek. Az embereknek mindig vannak egyéb társbetegségeik, életkori jellemzőik, amiket a laboratóriumban bár igyekszünk megteremteni, de nem tudjuk mindig maradéktalanul ezeket a változókat is figyelembe venni. Tehát mindig az egy kérdés, hogy amit a laboratóriumi körülmények között, amik standardizált körülmények jónak találunk, azok, ha kikerülnek a klinikára, ahol nem standardizáltak a körülmények, mert a betegek nem egyformák, ott vajon megállja a helyét ez a pozitív eredmény.
Bár önnel úgy beszélek, hogy ön biológus és nem orvos, mégis a holisztikus orvoslást azt nem meg szoktam többektől kérdezni, így öntől is. Hisz abban, hogy a stroke előzménye lehet valamilyen lelki trauma következménye?
Hát, hogy lelki trauma következménye legyen, arra kevés bizonyíték van szerintem. Megmondom őszintén, hogy bizonytalan vagyok abban, hogy pontosan mit értünk holisztikus orvoslás alatt, de én inkább azt gondolom, hogy a szervi rizikófaktorok azok jól ismertek, ezekről sok statisztika van, hogy egy lelki állapot mennyiben vezethet stroke-hoz. Hát amennyiben a stresszt lelki állapotnak vesszük, akkor azt mondom, hogy ez egy kockázati tényező mindenképpen.
Hát igen, az idegrendszeri, nem? Tehát, hogy inkább az idegrendszeri kérdés, és ugye még eszembe jut az oxigén, tehát a tiszta oxigén, amely eljut az agyba. Ennek például, most ezt teljesen laikusként kérdezem, ennek van szerepe a stroke kialakulásában, hogyha nem tiszta oxigént lélegzünk be?
Hát ugye az agynak az érellátása az rettenetesen fontos olyan szempontból, hogy az agyat oxigénnel lássa el, hiszen az agy működéséhez az oxigén az egy elengedhetetlen feltétel. Hogyha egy agyi ér elzáródik, akkor azon az éren vér nem jut keresztül. Az az agyterület, amit ez az ér ellátna, az nyilván oxigénhez sem jut ezáltal, hiszen a vér szállítaná oda az oxigént, tehát az oxigénnek a nem léte az egy kritikus dolog a stroke kialakulása szempontjából, hiszen az oxigén hiánya okozza az agyszövetnek a pusztulását, sérülését.
Sok mindent megkérdeztem, biztos ezer kérdésem még a beszélgetésünk után fel fog merülni, de köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Nagyon szívesen köszönöm én is a beszélgetést.
Dr. Farkas Eszterrel, a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ agyi keringés és metabolizmus kutatócsoportjának vezetőjével beszélgettünk. Folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.